Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 438-as énekével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük evangélikus énekeskönyvünkből, az 50. oldalon található.
Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége.
Dicsőség a mi atyánknak, megdicsőd szent fiának, a szent lélekkel egységben, a földön és a mennyekben.
Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szerettem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyen, várjuk a te kegyelmedet.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és elküldte értünk egyszülött fiát Jézust, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg egyszülött fiad megváltó szenvedéséről, és így elnyerjük bűneink bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet bőjt 6. vasárnapjára egyházunk által előírt szentigét, melyet megírva találunk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének 2. fejezetében az 5. verstől a következőképpen. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasom az igét a 2. fejezet 5. versétől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek szent beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ige hirdetésre készülve a 192-es számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra, Palmerum vasárnapjára, igehirdetési alapigeként kijelölt igét, melyet megírva találunk Ézsaiás könyvének 50. fejezetében, az első verstől a 10. a következőképpen. Ezt mondja az Úr. Hol van anyátok vállólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme, dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát húzok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kövakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt! Ki az én vádlom? Lépjen ide! Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan számtalannak, mindnyájan szétválanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgálja szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy talán mindannyian jártunk már úgy, hogy valamilyen hivatalos levél, vagy egy nagyon fontos papír, akár egy recept is lehet nagyon fontos adott helyzetben, de hogy valamilyen papírost kerestünk, ami hirtelen akkor nem volt meg. És mivel nem volt meg, ezért az ember hajlamos kétségbe esni, vagy akár lehet, hogyha ez egy hivatalos papír, akár valamilyen számla kell egy elszámoláshoz, akkor ennek komoly következményei lehetnek, hogyha valamilyen fontos papír nincs meg, de abban a pillanatban pedig szükség lenne rá, és talán ennél már csak az lenne a furcsább, hogyha az ember úgy emlékszik, hogy valahol van egy papírom, viszont a valóságban nincs. És hogy miért is lehet ez, vagy miért is merült fel bennem ez a gondolat, mindamellett, hogy elég mókás, ezt a helyzetet tárja elénk ez az ige szakasz, mert hogy itt azt mondja, azt kérdezi az Úr, hogy hát hol van anyátok vállólevele? És hát nyilván azért nem találják, mert ilyen nem volt. Hogyha megnézzük ezt a témakört, hogy mi is az a vállólevél, akkor a Mózes 5. könyvének a 24. fejezetének első versétől találhatunk egy ilyen rendelkezést az Úrtól, Mózesen keresztül, hogy mi annak a rendje, hogyha valaki ezt szeretné tenni, bár itt ezt gyorsan annyival lektorálnám, ezt a hivatkozást, hogy Jézus erre már azt mondta, hogy szívetek keménysége miatt kaptátok ezt meg, de nyilván azért volt erre szükség, hogyha mégis valaki eljut erre a fájó elhatározásra, akkor legyen ennek egy rendje, legyen ennek egy folyamata, amivel utána ez az ember elmehet nyugodt szívvel, akár asszony, akár férfi, és hogyha új házasságot köt, akkor viszont nem vádolhatták be, hogy ő hűtlen az első férjéhez, és akkor fel tudta mutatni ezt a levelet. Tehát ez volt benne az alap gondolat, hogy a szívük keménysége miatt kellett tehát egy ilyen rendelkezés, de mondom, Jézus ezt a későbbiekben a helyére tette, hogy ez nem a legjárhatóbb út, és mindenből van megoldás, de ilyet nem kapott Izrael sem. Mert azt látjuk ebben az ige szakaszban, hogy ők végtelenségig
hosszan tűrte Izrael hűtlenségét. Az Úr folyamatosan, ha lehet így mondani, voltak alkalmak, amikor tűrte, elnézte a hűtlenséget, a hozzávaló hűtlenséget, ami már az egyiptomi kivonulás kezdetekor már ott volt Izrael szívében. És ha sajnos azt látjuk, hogy ahogy bevonultak a saját kis birodalmukba, hogy megtörtént a honfoglalás utána, hoztak rossz döntéseket, akár királyok, akár vezetők, és folyamatosan fordultak el az Istentől. A hűtlenség már nem csak engedetlenségben mutatkozott meg, hanem már az Isten iránti hűtlenségben más isteneket tiszteltek, és ez volt az egyik legfőbb parancsolat, hogy ne legyen más istened. És ezt a fajta hűtlenséget az Úr már nem nézhette tétlenül. Felbosszantotta magát, és ennek meg lett a következménye, így lett az asszír fogság, majd később a babiloni fogságnak mind a két metódusa is. És hogyha ezt nézzük, akkor van itt még egy nagyon is közérthető szemléltetés, ez pedig az, hogy miért talán eladtalak volna valamilyen hitelezőnek. Abban a korban, hogyha valaki megszorult, a Nehémiás könyvében is találunk egy ilyen nyomorúságos időszakát Izraelnek, ahol az éhínség miatt már abban gondolkoztak, hogy zálogra adják a birtokaikat, szőlőjüket, gabonájukat, sőt akár saját magukat is. Tehát, hogyha valaki nagyon kilátástalan helyzetben volt, akkor volt lehetősége arra, hogy önmagát is eladhatta akár. Egy férfi akár családostól is eladhatta magát. Itt viszont szintén van egy rendelkezés a mózesi törvényekben, hogyha valaki így úgymond eladja magát, akkor ezt, hogyha egy zsidó férfi tette meg, és az egész családjával így vállalta a szolgasságot, akkor volt egy ilyen kiegészítés, ebben is a gondviselés látszik, hogy az volt a parancs, a törvény ezzel kapcsolatban, hogy akit így bérbe vesz valaki, akkor ne rabszolgaként bánjon vele, ne végeztessen vele olyan kegyetlen munkát. Az csak idegen népből származó rabszolgával lehet megtenni, de saját testvérével ezt ne tegye meg. Így is próbált gondot viselni róluk, illetve hát azzal, hogy csak 7 évig szolgálhatott, és ott utána el kellett engedni tartozásával együtt. Ezzel is az volt a parancsolat, hogy ne legyenek egymásnak szolgáivá, vagy kizsákmányolóivá. És mégis ebből is, tehát ismerte jól Izrael ezt a történetet, hogy milyen is szolgálnak lenni. Talán voltak is, akik ezt már megtapasztalták, és amikor ez íródik Ézsaiás tollából, vagy mondhatni író veszőjéből ez az ige szakasz, akkor ők épp a babiloni fogságban vannak. Tehát nagyon is életszerűvé válik nekik ez a két kép, hogy mi miért történik, és a második versben tehát meg is magyarázza nekik az Úr, hogy mindez azért történt, mert ti hűtlenek voltatok. Vagyis nem csak ti, hanem anyátok, de szimbolikusan ugye az izraeli népre vonatkozik az első vers végén, és az Úr kérdezi, hogy miért nem volt ott senki, akkor, amikor ő igenis jött és szólított volna. Ez nagyon fontos kérdés, mert ezt láthatjuk mi is, hogy a mi életünkben is szeretne szólni hozzánk. És itt, hogyha belegondolunk, mi hívő testvérek is, még mielőtt ebben az ige helyzetben, vagy ige szakaszban megint csak elbólogatnánk, ilyenkor mindig először én is, hogy hát igen, Izrael azt tette, amit rossznak lát az Úr, de ha átgondolom, akkor rá kell, hogy jöjjek, hogy én is volt, hogy azt tettem, amit rossznak lát az Úr. És az egy nagyon fontos kérdés, hogy megtérek-e abból, amire figyelmeztet, még hívőként is, mert ugye nem lesz tökéletes az ember, vannak dolgok, amikre rámutat az igéjén keresztül az Isten, és vannak dolgok, amikből így meg kell térnie, még a hívő embernek is. És hogyha ez nem történik meg, akkor az engedetlenség, az Isten iránt mindenképpen egy engedetlenség, aminek utána megvannak a következményei, ahogy Izrael életében is jött a fogság. És itt nyilván a rossz döntéseinknek, tehát egy ilyen idézőjelbe téve, tehát Babilon eljön értünk, és fogságba hurcol minket. Mert hogyha nem ez történne, akkor az ember hihetné azt, hogy hát megtehetek én bármit, ami ellen ugye Pál apostol oly erősen felszólalt, hogy ez nem azt jelenti ez a kegyelem, hogy mi bármit megtehetünk utána. Nem feljogosít minket, hogy akármilyen felelőtlenül élhetjük az életünket, hanem éppen ellenkezőleg, tehát egy nagyon komplex és nagyon szép egészt látunk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan, milyen is a hívő ember élete. És amikor eljön ez a babiloni fogság az ember életében, akkor persze megy a keserűség is, és nagyon elszomorító. És hát azok, akik pedig nem hívők, vagy amikor még én is megtérésem előtt voltam, akkor pedig fontos azt tudni, hogy őrájuk ez nem vonatkozik, ez nem egy távoli országban játszódik, ami nem érinti az embert, hanem a bűneset óta bizony mindannyian, mint ahogy Izraelben is oly sokan Babilonba születtek. Voltak, akik már nem az anyaországba születtek, és Istentől elszakadva így minden ember, ha lehet így fogalmazni, akkor Babilonba születik. Egyből a bűnbe. Egyből ott vagyunk, hogy rögtön elszakítva az Istentől, és ezt jött helyreállítani Jézus. És nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen báli levél lehet a virágvasárnapnak a napján, de hogyha jobban megfigyeltük, vagy hallgattuk ezt az ige szakaszt, akkor ez a Krisztus himnusz volt. És a Krisztus himnusszal párhuzamba lehet majd állítani ezt az ige szakaszt, ami az ige hirdetési alapige is, mert hogy Jézus vállalta ezt a szolgálatot. És itt is majd látjuk ebben az ige szakaszban, az Ézsaiásban, hogy szeretne munkába, szolgálatba állítani minket az Úr, de ennek viszont vannak feltételei, és az egyik legfontosabb az az engedelmesség, amit Jézus is véghez vitt. És azért, mert ő engedelmes volt, ezért véghez vitte az Isten akaratát, ami az volt, hogy minket megváltson. És ez egy nagyon fontos örömhír a mi életünkben, hogy nekünk nem kell szenvedni azzal, ami mindenkinek az életére jellemző, nem kell annak a terhével szembenéznünk, hogy mi van a halál után, mert ami minket vár, az nem teher, hanem az maga az élet. És hogyha így fogolynak születtünk, akkor ebből is van visszaút, ebből is haza lehet térni Izraelbe, ahogy Izrael történetében látjuk, hogy később majd haza fogják őket engedni, és Ézsaiás pont ezt az üzenetet szeretné nekik átadni. Hogyha itt megnézzük ezt az ige szakaszt, akkor itt pont, hogy arra bátorítja őket azáltal, hogy ő olyan hatalmas Úr, és itt visszaemlékeznek arra, hogy ketté választotta a tengert, ugye ez a kivonulásnál, amit tapasztalhattak, és ezért ez egy fogságban levő embernek egy visszaemlékezés volt, egy megemlékezés, hogy milyen hatalmas az Isten. Hiszen tudták, ismerték, hallották, mert mindig átadta apa a fiának, mindig ment a tanítás, hogy mit tett velünk az Isten, hogyan hozott ki minket Egyiptom földjéről. És pontosan ezért, amikor így ezeket végigveszik, akkor mindig lehetett emlékezni arra, hogy ez az Isten a mi reménységünk, és ő az, aki megszabadít minket. És nagyon fontos, hogy felteszi nekünk a kérdést, hogy miért nem válaszolt senki, amikor én szólítottalak. Vagy amikor én szóltam, akkor miért nem válaszolunk? És ez is egy nagyon fontos kérdés a mi életünkben is, hogy olyan sokszor próbál szólni, sokszor szeretettel, csendesen, de olyankor az ember hajlamos nem figyelni. Hajlamosak vagyunk elengedni a fülünk mellett a hívó szót, és sajnos utána, amikor jön egy-egy fájdalmas esemény, akkor pedig az ember elgondolkodik, vagy hallottam már olyat is, amikor vádolják az Istent, hogy de hát miért engedte ezt az Isten? Ez az ember nem ezt érdemelte volna, akár egy halálesetnél, de olyan jó azt látni, hogy mégis amikor egy hívő ember megy el, akkor mégis lehet máshogy látni ezeket a folyamatokat, hogy nyilván hiányzik az embernek, aki eltávozott, dédnagymamámra gondolok itt, aki szintén egy hívő asszony volt, de olyan csendesen mondhatni elaludt, amikor eljött ennek az ideje, pedig nagy fájdalma is lehettek volna, de mégis egy énekes környezetben, ahol többen körülvették őt és énekeltek, így távozhatott el komolyabb fájdalmak nélkül. És ugyanakkor meg lehet hallani olyat, amikor valakinek nagy szenvedései, kényei vannak, és olyankor gyakran felmerül ez a kérdés, hogy de miért engedi ezt az Isten? És hát nyilván erre nincs válasz, erre nem tudhatjuk, hogy ez miért is történik. Az viszont igen, hogy minden embernek van lehetősége arra, hogy ezt a kegyelmet elfogadja. És amikor ezt a kegyelmet, ezt a kiutat szeretné nekünk felmutatni, akkor szól szelíden, szól fájdalmon keresztül, csak egyszer késő lesz. Egyszer lezárul ez a kegyelmi út, ahogy egy énekünk mondja. És milyen a felelősség, hogy válaszoljunk erre a hívásra. És hogyha mégis megnézzük, hogy mi történik, mi az, amit tapasztalnak Izrael népei, akkor azt látjuk, hogy még kinn a pusztában, ugye szétválik a Vöröstenger, ahogy már említettem, jönnek a fűrjek, ami azért meglepő, mert itt úgy olvashatjuk az ige szakaszban, hogy talán nincs már annyi erőm, hogy megmentsere, és vagy olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani, és itt a fűrjek példáját úgy hozza fel, hogy ott is, amikor felmerül annak az igénye Izrael részéről, hogy szeretnének húst enni, mert már unják a mannát, az Istentől kapott teledelt, és akkor mondja az Úr, hogy semmi gond, akkor adok nektek húst. És akkor így mondja Mózesnek, hogy de nem egy napig, nem kettőig, nem háromig, nem négyig, hanem egy hónapig, hogy már utálni fogjátok a húst. És Mózes pedig, bár ő is ismerte nyilván színről színre az Urat, de mégis ő is meglepődik ezen, hogy de hát Uram, 600 ezer gyalogos van itt, talán van ennyi szarvasmarha vagy jó a közelben, ami ezeknek elég lesz. És akkor is ezt a kérdést teszi fel az Úr, hogy talán rövid az én karom ahhoz, hogy segítsek. És még nagyon sok helyen ez merül fel, hogy ezt olvashatjuk az Ószövetség több pontján, hogy talán rövid az Úr karja ahhoz, hogy segítsen. Vagy talán nem, vagy talán gyengébb lett, kisebb lett az ereje. És aztán ebből is láthatjuk, hogy nincs olyan, amit az Úr ne tudna megtenni, akár csak a fűrjek példájából. Érdemes ezt elolvasni a mózesi könyvekben. Majd az Ézsaiás 59. fejezet első versében is azt olvashatjuk, hogy itt ezt a formulát, ezt Ézsaiás is használta, és szeretném röviden ezt felolvasni, az első verstől néhány verset. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. És olyan rossz ezt olvasni, hogy tényleg az ember ilyen önmagában. Az ember nem tud más lenni. Önmagunkban nem tudunk ennél jobbak lenni, tőlünk csak ennyire telik. De nem azt jelenti, hogy ez lenne a jó, és ez lenne a megoldás. Hanem pontosan az, hogy Krisztusban van lehetőségünk arra, hogy megváltozzunk az ő megváltása által. És a harmadik versben, tehát utal arra itt az ige szakasz, hogy Egyiptomban is volt olyan csapás, amikor itt ugye azt olvashatjuk, hogy sötétbe öltöztetem az eget, és feketébe öltöztetem, bocsánat, és zsákrolát húzok rá. Itt egyébként a két végletre utal a Szentírás. Az egyik, ami már megtörtént és látta Izrael, ez a igazából a kilencedik csapás, a sötétség, amikor azt olvashatjuk a mózesi könyvben, hogy ahol Izrael fiai voltak, ott világos volt, ahol viszont Egyiptom, ott pedig sötétség. És ezen elgondolkoztam, hogy hát annyira nem szörnyű ez a sötétség, de azért, ha belegondolunk abba, hogy egy ismert környezetben, mondjuk otthon, amikor az ember nem akarja felkapcsolni a lámpát, mert az álom kimegy a szemébe, az is más. Meg az is, amikor tényleg vak sötét van, és azt se tudom, mi van körülöttem, és mondjuk, ha ez egy erdőben van, és még valami megrecsen az ember háta mögött, hát az biztos, hogy az is a kevésbé bátorító környezet, de hogy ez is egy félelmetes dolog. És a másik, amire pedig hivatkozik az ige szakasz, az pedig a pecsétek feltörése a Jelenések könyvében a 6.12-nél, ahol feltörésre kerül az egyik pecsét, és akkor annál olvashatunk egy ilyet, hogy a nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, a csillagok lehullanak az égről, és közben nagy földrengés támad. Tehát a két véglet, de mind a kettő egy nagyon ijesztő és nagyon félelmetes képet ad elénk. És ez is azt mutatja, hogy milyen hatalmas az Úr, hogy ő az, aki mindezt véghez vitte, ott Egyiptomban, és ugyanakkor ő lesz az, aki ennek egyszer majd véget vet. És az Úr megtanítja beszélni az övéit, ezt olvashatjuk itt a negyedik versben, hogy megtanít az Úr, hogy az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. És olyan jó azt tudni, hogy nem kell nekünk elgondolkodnunk azon, hogy jaj, hogy tegyek majd bizonyságot, vagy mit kell nekem mondani, hanem tudjuk azt, hogy abban az órában, abban a pillanatban, és ez igaz lehet akár majd, akár arra is, amikor üldöztetések várnak az emberekre, hogy ők nem görcsöltek azon, hogy mit mondjanak, ha megnézzük az apostolok cselekedeteiben is, hanem a Szentlélek által megkapták a bölcsességet, hogy mi az, amit kell mondaniuk, és ugyanez, amikor az ember bizonyságot tesz, hogyha a megfelelő, ez a bizonyságtétel, ha az Úrra figyelünk, ez értendő a megfelelő alatt, akkor ezüstálcán aranyalma lehet, akár egy-egy ilyen szó, és akkor ez az, ami építő lehet. De persze a világ zajában nem könnyű meghallani ezt a hangot, nem könnyű meghallani az Úrra figyelésnek a lehetőségét, hogy mi az, amit ő szeretne véghez vinni. És azt látjuk, azt olvashatjuk itt is, hogy ebbe a szolgálatba bele kell állni. Ezt nem lehet csak úgy félszívvel csinálni. És itt is, amikor azt írja, hogy hagytam, hogy verjék a hátamat, tépjék a szakállamat, akkor ez mutatja Krisztus szenvedését. És ebből láthatjuk, hogy az Isten ügyéért kiállt. Ott volt végig, nem hátrált meg, pedig megtehette volna, hát mondjuk igaz, hogy ezek csak fikciók, de ugye voltak ilyen gondolatok, hogy akár angyal seregeket is leküldhetett volna az Isten, hogy hát ezt nem hagyom, hogy a fiammal ezt tegyék, de ez volt az Atya akarata, hogy elkészítse ezt a kegyelmet. És ugyanezt látjuk a prófétáknál is, nagyon sokan szenvedtek. Tudjuk azt, hogy amikor azt mondta, amit az Úr a szájába adott, akkor a királyok elfordultak tőlük, üldözték őket, bántalmazták őket. Tehát ebből is látjuk, hogy az, aki az Úr embere, az Úr szolgája, annak bizony lehetnek nehéz napjai is. Ahogy itt Ézsaiás is erről beszél, hogy hagyja, hogy tépjék a szakállát, verjék a hátát. És hogy Jézus is értünk vállalta mindezt, hogy ne kelljen a bűn fogságában, úgymond ebben a Babilonban maradnunk. És ezért fontos az, hogy olyanná tesz bennünket, mint a kovakő, és ezen is gondolkoznom kellett egy picit, mert a maikor embere már kovakövet nem nagyon használ, de ez egy nagyon kemény anyag egyébként. Más helyeken, ahol itt erre utal, hogy olyanná teszi arcomat, mint a kovakő, van olyan ige szakasz, ahol a gyémántra hivatkozik egyébként, ami az egyik legkeményebb szilárd anyag a Földön. És mégis azt látjuk, hogy ilyenné tesz bennünket az Isten, de jó azt látni, hogy nem mi vagyunk ilyenek, tehát nem ilyennek születünk, hanem ő formálja ki bennünk ezt a úgymond képességet, ő tesz ilyenné, hogy az ő ügyéért, az ő szolgálatában az ember ilyen lesz. Tehát nem kell azon gondolkodnia, nem kell attól félnie, hogy de hogy fogom én ezt kibírni, hogy fogom én ezt elhordozni, mert az Úr tesz erőssé és keményé, hogy véghez vigyük az ő szolgálatát, de ehhez az a fontos, hogy tehát nekünk látnunk kell az ő akaratát, szolgálatát, hogy mi is az ő rendje. És jó azt olvasni, hogy nincs, aki perbeszállhat az Úr szolgájával a 8.-9. versben, mert egyszerűen az Úr az, aki mellette áll. És ezért van ilyen nagy bátorsága Ézsaiásnak is ezekben a versekben, hogy ki mer perbeszállni velem. Hát azért azt már sajnos tudjuk a mai világban, hogy elég gyakran mernek az emberek pereskedni egymással, mert egy jobb ügyvéd, vagy akármi, és akkor nyilván el lehet ferdíteni sok mindent a megfelelő módon. Na de aki mögött az Úr áll, hát ott nincs mit elferdíteni. Ott nincs olyan, ami napfényre ne derülne. És jó ezt látni, hogy az Úr mindent elrendez, mindent elintéz, és így nincs az, aki perbe merne szállni az Úr szolgájával. De hogy ki az Úr szolgája? Hát, ahogy már mondtam, a próféták, Jézus Krisztus is az ő szolgája volt, és ezt hallhattuk egyébként a felolvasott ige szakaszban, hogy nem tekintette magát zsákmánynak, szolgai formát vett fel, és engedelmes maradt, mint halálig. Hát ez egy nagyon fontos üzenete ennek az ige szakasznak is, az Úr emberére nézve, az Úr szolgájára nézve, de a Filippi levélnek is egy nagyon fontos üzenete, hogy mi ne gondoljuk azt, hogy ha Krisztus is ilyen volt, akkor ezt az utat mi megspórolhatjuk. Vagy nekünk nem kell engedelmeskednünk, vagy nem kell engedelmesnek lennünk. Tehát ránk is ez vonatkozik, vagy vonatkozna, ha hagynánk, hogyha engedelmes szolgák lennénk. Erre bátorít minket az ige, hogy mi is legyünk ilyen engedelmes szolgák, ahogy a Mesterünk is az volt. És nyilván nem lesz mindenki próféta, ez már a mai korra le is zárul, tehát már nincs mit profétálni. Nem profétákat vár az Isten, hanem csupán tényleg engedelmes szolgákat, akik az ő akaratának, vezetésének engednek. Mert hogyha nem az Úrra figyelünk, akkor bizony hozhatunk rossz döntéseket, amelyeknek következményei vannak, aminek lehetnek rossz végkifejletei. És nyilván a legrosszabb az, hogy gátjai vagyunk az evangéliumnak, hogy a mi életünk nem olyan, amilyennek lennie kell, és ez másokat inkább botránkoztat, mint sem, hogy az Úrhoz vezetne. És ezt érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen a mi életünk. Engedelmes vagy az engedetlen fázisban van már. És azt is jó látni, hogy ő már megtett mindent, elküldte értünk a fiát, és jó azt is látni, hogy a fia példát mutatott, engedelmeskedett, mint halálig, ahogy ugye olvashattuk is. Valamint később majd látni fogjuk, elküldi a pártfogót, hogy mindaz, ami le van írva, azt ne a saját értelmezésünk szerint értsük, hanem legyen benne egy egység. Legyen benne egy egységes gondolat, ami nem a mi bölcsességünk, és nem azért van ez így, mert a legtöbb ember így gondolja, hanem azért, mert a Szentlélek ezt kimunkálja. A Szentlélek az, aki egységesíti ezeket a tanításokat, és aki hagyja, hogy munkálkodjon benne a lélek, ott megtörténik a magyarázat is. És akkor érthetjük meg, hogy kicsoda nekünk Krisztus, és hogy miért kellett ez, hogy megtörténjen. És hát elkészült ez a királyi mennyegző, elkészült, és a meghívót is átadta már nekünk az Úr életünknek több pontján is, de döntenünk ugyanakkor nekünk kell. És hogyha ezt a képet használtam, hogy királyi mennyegző, akkor legyen bennünk ez a történet, hogy ott is voltak, akik meghívottak voltak, megkapták a meghívót, mehettek volna, de sajnos nem mentek el. És nyilván a meghívó csak akkor használ, hogyha beváltjuk. Mert egyébként csak egy szép emlék, vagy egy kedves kis emlék, vagy egy lehetőség, amit kiteszünk a falra, kiteszünk, mert de szép volt, de ha igazából nem használjuk fel, akkor csak egy lap. És fontos tudni azt, hogy döntenünk nekünk kell, és az a kérdés, hogy így virágvasárnapján, hogy hagyom-e, hogy Jézus bevonuljon az én szívembe is. Hogy hagyom-e azt, hogy ott legyen, mint messiás, hogy bejöjjön hozzám, mint megváltó. És hogyha beengedem, akkor megváltozhat az életem, ha pedig elengedem őt, akkor sajnos nincs mit tenni. Döntsünk úgy, ahogy most látjuk, de válasszuk a messiást. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy Te nem hagysz minket magunkra, hanem Te szeretnél megszabadítani minket bűneink fogsága alól, és köszönjük, hogy ennek legnagyobb lehetőségét Te már megadtad számunkra. Kérünk Téged ad, hogy merjünk dönteni Te melletted, hogy merjük átadni az életünket, hogy ne legyen gátja annak, hogy valóban Te lehess életünk, Ura. Így formáld a mi szívünket, és kérünk, hogy Te vonulj be oda. Fiadért kérlek, hallgass meg. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat, így március 25-én hétfőn 17 órától asszonykör lesz itt az evangélikus templomban, illetve 26-án kedden 17 órától bibliaóra, és március 27-én szerdán délelőtt 9 órától babamama kör, szintén itt majd, csak az alaksorban, és március 29-én pedig egy nagypénteki istentiszteletet tartunk 17-es órától, egy passió olvasást, ahol pont, hogy elcsendesedhetünk, elmélyülhetünk abban, hogy mit is tett Jézus, mire gondolt akár a Filippi levélben Pál is, mi volt ez az engedelmesség, és ennek a legnehezebb stádiumát élhetjük át ezzel, illetve március 31-én, húsvét vasárnapján pedig lesz az Isten tisztelet 10 órától és 9 óra 45 perctől előtte imakör. És szeretnénk kérni, hogy akár, hogyha valaki azt tapasztalja, vagy tudja azt, hogy valakinek valamilyen lelki gondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van szükség, akkor azt feltétlenül lelkészeinknek tudja jelezni, Malik Péter Károlynak és Ule Jenikőnek, illetve szeretettel tudjuk ajánlani mindenkinek a philadelphia.lutheran.hu weblapunkat, ahol az ége hirdetéseket vissza lehet hallgatni, valamint élőben is közvetítjük, hogyha esetleg valaki nem tud eljönni, vagy szeretne így részt venni ezeken az Isten tiszteleti alkalmakon. Illetve még az is fontos, hogy gyülekezetünk éves terve megtalálható kifüggesztő a fali újságon, de az előbb említett honlapon is megtalálható, és jó ezt megnézni, és tényleg így beírni azokat a programokat, amelyek akár ránk is vonatkozhatnak, akár a csendes napok, gyülekezeti hétvégék, amelyek így előttünk állnak, jó ezekre akár már előre készülni, szabadsággal is, ha szükséges. Illetve gyülekezetünk konfirmandusai közül most négyen így oda vannak pont egy ilyen alkalmon, egy táborban a lelkészeinkkel, és imádkozzunk értük még erre a hátra levő időre, amíg oda vannak. Illetve a mai napon szorvány offertóriumot hirdetünk, ami azt jelenti, hogy a persejbe dobott pénzt továbbítjuk erre a célra az egyház megye felé, és így aki a gyülekezet szeretné támogatni most, tehát aki ezeket a kis szorvány gyülekezetet szeretné ezt támogatni, akkor ezt adományként adhatja erre a célra oda közvetlenül. Illetve Isten tiszteletünk után, ahogy már észrevették a testvérek, akik szavazati joggal rendelkeznek így a gyülekezetünkkel kapcsolatban. Tehát itt volt egy tisztségviselői választás, illetve ennek most szükségessége miatt most is lenne, tartanánk egy közgyűlést így az Isten tiszteletünk után, és az itt megválasztott tisztségviselőket, presbitereket március 31-én iktatnánk majd be, és az ő személyüket szeretnénk most ezen a közgyűlésen újra választani. Ugye erről már volt szó korábban, ennek a pótlásáról, hogy ez miért szükséges, és imádságban hordozzuk ezt is, hogy itt is a választások menete az Úr szerint történjen, és hogy az ő rendje szerint legyenek betöltve ezek a tisztségek. Illetve szerdán 17 órától lesz presbiteri ülés, a napirendi pontokat már e-mailben elküldte a lelkészünk. Érdemes ezt is átolvasni a testvéreknek, mármint presbiter testvéreknek, illetve csütörtökön tartunk gyülekezeti munkásainknak, munkatársainknak bőjti húsvétra felkészülő alkalmat, ezért is lehet imádkozni, mert nagy áldás lehet az, hogy egy munkahelyen szólhat az evangélium. Illetve nagy pénteki alkalmunk lesz, de ez is csak egy ilyen kisebb akciócsoport, ugyanis ott a gyülekezetünknek egy kisebb csoportja nyírt el ki, idősek otthonába is szolgál majd, illetve a börtönbe is bemegyünk majd délelőtt folyamán. Kérjük a testvéreket, hogy ezért is imádkozzanak, hogy ott is meghallhassák az evangéliumot ezek a testvérek. Illetve lenne még, hogy a kisvárdai templom falai, azok pedig javításra szorulnak, ezért szükséges, illetve egy járdát építeni még ugye a templom és a kisház közé, és az egyházmegyétől pályázaton erre már érkezett egy jelentősebb összeg, ez 4,5 millió forint, viszont ezt még meg kell pótolni egy kicsit, mert az árajánlat, amit kaptunk a munkálatokra, az ennél egy picit több. Így kérjük, hogy akinek erre a célra van adománya, keresse fel a pénztárosunkat, vagy a persei bedobott összeg esetén ezt borítékon jelezze a célt, hogyha erre külön adománya van, illetve még a súlyos betegséggel küzdő túrócis diák Szofi gyógyulásáért is lehet imádkozni, illetve ha valaki ezért nem csak imádsággal szeretne tenni, hanem akár adománya, akkor a fali újságon itt is megtalálja a szükséges adatokat, de mindenképp imádkozzunk érte. És gyülekezetünk mintakertjéből érkezett be már idei termés, új hagyma, ez pedig megvásárolható lesz az Isten tiszteleti alkalom után, a ruhatárnál lesz egyébként, és Marcsek Balást kell majd keresni ezzel kapcsolatban. Illetve még hirdetném a gyülekezeti alkalmainkat, a házaspáros kört, aminek az időpontja április 13 lesz. Lesz egy országos hittanverseny április 20-án, illetve lesz majd a GAS szervezésében egy szószékcsere, ezekért az alkalmakért is lehet imádkozni. És a gyülekezeti étvégére már utaltam, ennek az időpontja április 26-tól 28-ig, erre lehet még jelentkezni, valamint Eke csendes nap lesz április 6-án Szergény, és lesz majd családos hétvége is április 12-től 14-ig, illetve házaspáros nap, hogyha a biatorbágyi alkalmakról beszélünk, ez volt, bocsánat, ez tegnap megtörtént, illetve lesz még csendes nap április 7-én, női hét pedig április 15-től 19-ig, és férfi hét április 22-től 26-ig, és ezekre az alkalmakra is lehet majd jelentkezni. És még az imádságlistát emelném ki, ami ugye itt a bulletinunk hátoldalán itt található, hogy mindenféleképpen akik kérték, hogy imádkozzunk értük és családjukért is, mert valamilyen okból kérték az imádságból való könyörgést, kérjük, hogy akkor őket is hordozzuk imádságban. Röviden ennyi lenne, vagy nem tudom, most itt nézek még. Nincs több. Jó. Akkor ennyi lenne a hirdetni való, és dicsősége legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és mindörökkön örökké. Amen. És énekeljük a 460-as éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy fiad vére által édesatyánknak nevezhetünk, hogy így te lehetsz a mi gondviselőnk. Kérünk téged, hogy ne vesszen rajtunk kárba a te kegyelmed, add, hogy engedjük, hogy te formálj bennünket, hogy te tisztíts, hogy te rámutass azokra a dolgokra, amelyek elválasztanak te tőled, vagy azokra, amelyekben nem engedelmeskedtünk neked. Kérünk téged, hogy te mutass rá ezekre, és így segíts nekünk ezeket elrendezni, te adj ezekhez erőt, hogy tudjunk ezektől szabadulni, hogy ne
a csodát várjuk csak és kizárólag, hanem lássuk meg azt, hogy mi is a mi részünk ezekkel kapcsolatban, hogy hadd lehessünk engedelmes gyermekeid, engedelmes szolgáid. És olyan jó ezt tudni, hogy ezzel kapcsolatban is te példát adtál elénk, hogy nem kell nekünk kitalálni, hogy mit is kell tennünk, hanem hogy te egyértelműen kijelented a te akaratodat igéden keresztül, és hogy annyi példát hoztál már elénk, kérünk ad, hogy ezek a példák, akár figyelmeztetések, akár jó példák, ezeket pedig hadd ismerhessük, hadd értsük meg, hogy ezeken keresztül mit is szeretnél üzenni számunkra. És így kérlek téged, hogy te formáld a mi életünket továbbra is, hogy hadd legyen láthatóvá életünkön a te kegyelmed, hogy ne eltántorítsunk másokat a hittől és te tőled a veled való kapcsolattól, hanem éppen ellenkezőleg tudjunk fényjé lenni, tudjunk világossággá lenni a környezetünkben, hogy tudjunk te rád mutatni életünk minden területével. Így formáld a házasságainkat, így formáld az egyéni életünket, a munkahelyi életünket is. Kérünk téged, hogy te segíts nekünk, hogy tudjunk ezekben is úgy betölteni ezeket a fontos szerepeket, ahogy azt te ránk bíztad, ahogy az gyermekedhez méltó. De így kérünk, hogy életünk minden területét te vezesd, a legapróbb részletektől kezdve. És kérünk téged, hogy te formálj így bennünket, te munkáld bennünk az engedelmességet, hogy ne legyünk olyanná, mint Izrael, hanem fel csak azt hallhatnánk majd oda át, hogy azt tettük, amit te jónak látsz. És így kérünk téged, hogy te formálj ebben minket, hogy tudjunk engedelmeskedni a te akaratodnak. És kérünk téged, hogy te szentelj meg minket, és így egyházunk vezetőit is, és lelkészeinket is, hogy tudják elvégezni a rájuk bízott szolgálatot, munkát, feladatot, de így kérünk országunk és a világ vezetőiért is, hogy őket is te formáld, hogy tudjanak azzal a bölcsességgel dönteni, ami valóban rájuk bízatot, hogy tudjanak békét teremteni. Így kérünk téged őértük is, hogy te mutasd meg ezt számukra, hogy mi is a te akaratod. És így kérünk téged gyászoló családokért, te látod, hogy milyen fájdalom az, mikor elveszítjük egy szerettünket. Kérünk téged, hogy te légy így a gyászoló családokkal, te töltsd be azt az űrt, amit a hátrahagyottak éreznek a hazahívott szerettük kapcsán. Így kérünk téged testvéreinkért is, gyülekezetekért, hogy te hozz megújulást, te adj épülést, és te formáld ezeket a közösségeket, hogy valóban tudjunk te rád mutatni. És így kérünk mindannyiunkért, akik kérték az imádságos támogatást, így gondolunk rájuk, még ha nem is tudjuk konkrétan, hogy mi az, ami miatt kérték ezt az ima támogatást, de kérünk, hogy te viselj róluk gondot, hogy hadd erősödhessenek meg abban, amiben gyengének érzik magukat, és kapják meg azt a választ, amire valóban szükségük van, hogy tudják megérteni a te akaratodat, és te fogd kezüket a nehézségeikben, így kérünk őértük is, és így kérünk, így könyörgünk magunkért is, hogy te formálj és te szentelj meg minket, és kérünk, hogy te hallgass meg minket, amikor együtt és egymásért fiad nevében így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Folytassuk meg kezdett éneket.